most már megy. De a mai üzenetet Jelenések könyvéből hoztam. Meglepő lehet, de az első fejezetből egy néhány vers, ami Jézusról szól. És mivel hogy mostanában ugye a gyülekezetben, Esztergomban Jelenések könyvét tanulmányozzuk, ezért az egyik üzenetet elhoztam onnan. Jelenések könyve. Ugye maga a szó, hogy jelenések, ugye azt jelzi, vagy azt jelenti egyszerűen, hogy leleplezés. Ugye a Jelenések könyve sok ember számára egy ilyen titokzatos könyv, ugye a Bibliának az utolsó könyve, és hát ott olyan nagyon titokzatos dolgok történnek, de valójában nem ez a szándéka. Tehát ennek a könyvnek az a szándéka, vagy célja, hogy mutasson nekünk valamit. Tehát egyfajta leleplezés. Arra szokták használni ezt a szót, amikor egy szobrot felavatnak, és ugye az le van takarva egy lepellel, és akkor megjön az a pillanat, és akkor lerántják a leplet, és akkor búm, ott van az a szobor. És akkor ilyen jellegű, tehát ennek a könyvnek is ilyen a célja, hogy egyfajta valamilyen dolgokról így lerántsa a leplet, és tisztában is jobban lássunk. Ehhez nagyon szükséges ismerni az Ószövetséget. Azért is, mert összesen 404 ószövetségi utalás van ebben a könyvben. Tehát, hogy ugye rögtön meglátjuk azt, hogy ószövetség ismerete nélkül nagyon nehéz lenne megérteni Jelenések könyvét. Azt is látjuk, hogy ehhez a könyvhöz nagyon egyedi ígéret fűződik. És az az ígéret, hogy áldott az, aki olvassa, aki hallgatja, és aki megtartja ennek a könyvnek a szavait. Tehát egy különleges áldás fűződik. Tehát, hogyha már csak elolvasod a könyvet, hallgatod valakit, aki olvassa, és aztán megtartasz belőle dolgokat, ehhez egy áldás fűződik. Tehát egy áldottak vagyunk, már csak azért, mert hallgatjuk, és elolvasunk néhány verset ebből a könyvből. Na de, olvassuk is el Jelenések könyvének első fejezet 9. verse. Azt mondja, én János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, és királyságban, és az álhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért, és Jézus bizonságtételéért. Tudjuk, hogy ugye János, amikor írta ezt a könyvet, üldöztetés alatt volt az egyház. Tehát nagy üldöztetés volt, elfogták a keresztényeket, börtönbe zárták őket, kivégezték őket, keresztre feszítették, oroszlánokhoz dobták őket. Ugye tudjuk a történelemből, tudjuk, hogy az első 300-ban több mint 6 millió keresztényt végeztek ki különböző módon. Ugye János itt ugye végül is ugyanerről beszél, és azt mondja nekünk, hogy ő erre a Patmosz nevű szigetre került az Isten igéért és Jézus bizonságtételéért. Tehát ugye János azért, mert hirdette az igét, azért, mert tanított, akár gyülekezetekben, vagy akár az evangéliumot az utcán az embereknek mondta, ezért ugye problémába került, és ezért elfogták őt, és ugye a történelem beszél egy olyan dologról, hogy először forró olajban próbálták őt megsütni, de valamilyen csoda módján ez nem sikerült. Ezért jött ez a Patmosz sziget, mert ez egy börtön volt, egy számüzetés volt, és akkor ide elküldték János. Tehát János az apostol, ugye itt van ezen a szigeten, azért, mert bátor volt és hirdette Isten igéjét. 10. vers azt mondja, lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögött hatalmas hangot hallottam, mintha trombitáltak volna. Ugye azt mondja, lélekben elragadtattam az Úr napján. Az Úr napja. Mi ez az Úr napja? Hát ez végül is két dolgot is jelenthet. Az egyik lehet az, hogy itt egyszerűen a vasárnapról van szó. Ugye a korai egyházban látjuk azt, hogy kialakult egy olyan szokás, hogy a hét első napján összejöttek a hívők, És ugye a hét első napja, ugye a zsidó naptár szerint, ugye vasárnap volt. Ugye szombattal végződött a hét, és vasárnap volt a hét első napja. És így vasárnaponként összejöttek a hívők, és tanítást hallgattak, imádkoztak, úrvacsorát vettek, és közösségben voltak. És apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. verse, ezeket a dolgokat írja le nekünk az első keresztényekről. Tehát ez az úrnapja lehet vasárnap, mivel hogy ugye ez volt az a nap, amikor Jézus ugye feltámadt, de ugyanakkor lehet az, amiről a proféciák is beszélnek. Például Joel profét a második fejezet első verse azt mondja, fújjátok meg a kürtöt a Sionon, fújjatok riadót szent hegyemen, reszkesen az ország minden lakosa, mert jön az Úr napja, bizony közel van már. Az Úr napja. Ugye, az Úr napja egy olyan kifejezés, hogy olyan időszakról beszél, amikor Isten ítélni fogja a Földet. Tehát az utolsó idők dolgait öleli fel. Tehát, és itt azt látjuk, hogy az Úr napja, bár ugye benne van az a kifejezés, hogy nap, mégsem a 24 órás napot jelenti, hanem egy egész időszakot, amikor Isten ugye ítéletet fog hozni erre a földre. Ugye néha magyarul azt mondjuk, eljön majd az én napom. Ugye? Ott sem, amikor ezt mondjuk, ugye ott sem csak egy 24 órás napról beszélünk, hanem ott akkor majd attól a naptól fogva majd felén fordul a szerencse. Ugye, mi keresztényeknél nincs szerencse, de csak Isten áldása. De ugye egy ilyen kifejezés, az Úr napja, tehát felöleli ezt az egész időszakot, amiben a végülső jelenések könyvében is olvashatunk erről. Folytatván, olvassuk el a 11. verstől a 16-ig, meg mindig az első fejezetben vagyunk. Tehát hallott egy hangot, amely ezt mondta, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatirába, Szardiszba, Filadelfiába és Laodiceába. Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét aranygyertyatartót láttam. És a gyertyatartók között az emberfiához hasonlót, hosszú palásba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve, feje és haja fehér volt, mint a hó fehér gyapjú. Vagy úgy is lehet mondani, hogy fehér, mint a hó. Szeme, mint a tűz lángja, lába hasonló volt a kemencében izzó arany érchez, vagy részhez. Hangja olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. Jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Na, nagyon érdekes jelenet, ez nagyon érdekes pillanat. Tehát János hall egy hangot, ugye az a hang mond neki valamit, és ő odafordul, hogy lássa, ki volt, ki beszél hozzá. És akkor leírja nekünk, hogy kit látott. Na most, ugye első ránézésre olyan kicsit olyan fantasztikusnak tűnik ez az egész, viszont látnunk kell, hogy sokszor használja mint. Ez azt jelenti, hogy valamihez hasonlítja. Tehát nem konkrétan azt látta, hanem valami úgy nézett ki, mint. Ugye egy ilyen különleges, ugye Jézusnak itt egy különleges megdicsőült kinézése, vagy állapota van. És ez az, amit próbál leírni. Ugye tudjuk, hogy a mennyei dolgok, a lelki dolgok, a láthatatlan dolgok, azok teljesen más, sok esetben másak, mint azok, amiket látunk hétköznap ezen a földön. És azért mindaz, amit ugye János lát, azt mondja, hogy hát, ez teljesen különleges, de mihez is tudnám hasonlítani, ami ez a földön van, és akkor próbálja nekünk hasonlatokban leírni. Most ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ezek a hasonlatok egyfajta, hát hogyha nevezhetném úgy, hogy kódolás, de nem is annyira kódolás, hanem egy ilyen, olyan hasonlatokban próbálja ezt nekünk átadni, amik, vagy azt is mondhatnám, hogy azoknak, akiknek írta, ugye, hiszen az akkori egyháznak, az akkori hívőknek írta ezt a jelenések könyvét, vagy kapta ezt az üzenetet, és olyan úgy próbálja nekünk átadni ezt, ahogy nekik ez érthető lesz, és ugyanúgy maradandó lesz. Ezért azt látjuk, hogy egyfajta ószövetségi képekhez köti mindazt a hasonlatot, amiről beszél. De menjünk bele, majd megértjük, hogy kb. Miről lehet itt szó. Az első, nézzük meg a leírást. Tehát látja Jézust, és wow, ez egy dicsőséges pillanat, ez egy dicsőséges megjelenés, és hát nézzük meg. Az első dolog, amit lát, ugye azt mondja, hogy hosszú palásba volt öltözve. Hosszú palásba volt öltözve. Most mi juthatott volna az első hívőknek, akik ugye leginkább csak az Ószövetségét olvasták, mert ugye akkor még úgy nem volt úgy az Új Szövetség összerakva, ahogy azt mi ma ismerjük, de számukra ugye az Ószövetség volt az elsődleges forrása Isten igéjének, és hát a hosszú palást, bum, rögtön az első dolog, ami eszükbe juthatott, az a papírruha. Tehát a papír ruhára emlékeztette őket rögtön az, amit olvastak. Ugye tehát itt Jézus úgy jelenik meg, vagy úgy van felöltözve, mint egy pap. Most ez nem véletlen, hiszen a Zsidók levele a 6. fejezet, 19. és 20. verse azt mondja nekünk, hogy ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé, ahova elsőként bement értünk Jézus, aki Melkisédek rendje szerint főpap lett örökké. Tehát itt a Zsidók levelében azt olvasjuk, hogy Jézus egy főpapi szerepet vállalt fel. Ugye tudjuk, hogy a papnak két szerepe volt. Az egyik az, hogy képviselje az embereket Isten előtt, de ugyanakkor képviselje Istent az emberek előtt. Ugye, oda ment az emberekhez, beszélt nekik Istenről, bement a templomba, imádkozott az emberekért, áldozatot hozott az emberek bűneiért. Aztán megint kijött, és tanította az embereket. Megint bement, és ugye Isten dolgaival, vagy Istennel foglalkozott, vagy Istennel tartotta a kapcsolatot. Tehát a papnak ez a két egyszerű szerepe volt, és Jézus ugye felöltözve ebben a nagy palásba ezt akarja üzenni nekünk, hogy én vagyok az, aki összekötlek téged Istennel. Hiszen tudjuk, hogy Krisztusban van Istennek a teljessége. És így Jézusban kapjuk meg Istent. De ugyanakkor ő az, aki közben jár értünk, ő az, aki hordoz minket, ő az, aki az életét adta a mi bűneinkért. Tehát ő teljesen és teljességében ugye felvállalja ezt a főpapi, ezt a papi szerepet. A másik ugye leírás, amit kapunk, az, hogy a mellény arany öv volt. Ugye az övnek elsősorban az a szerep, hogy összetartson dolgokat. Ugye ha nem lenne öv rajtam, akkor lecsúszna a gatyám. Ugye ez egy kicsit szétesett lenne. Ezért ugye alapvetően az a szerep az övnek, hogy összetartson dolgokat. Na most érdekes, hogy Jézusnak itt a mellén volt az öve. És tehát végül is a szíve tájékán volt az öve. Ugye akkor azt is látjuk, hogy az arany, aranyöv volt, tehát az arany a Bibliában az isteni dolgokat jelképezi, a tiszta isteni dolgokat. Tehát az, ami nem emberi, hanem különleges is isteni. És ugye ebben a képben mit is láthatunk, hogy is értelmezhetjük ezt a képet, hogy azt látom, hogy Jézusban van az az isteni szív, ami tökéletesen a helyén van. Úgymondván nincs szétcsúszva. Ugye, tudjuk, hogy Jézus szíve felénk nem változó. Ugye? Hogy mondanám, összeszedett, erőteljes, és isteni szeretetben jön felénk. Ugye néha azt mondjuk az emberekre, hát te teljesen szép vagy esve. Ugye? A szíved nincs a helyén. Ugye ilyeneket is mondunk néha. De ugye Jézusról éppen az ellenkezőjét látjuk, hogy az ő szíve teljesen a helyén van, nincs szétcsúszva, és teljes, és isteni szeretettel van felénk. És ez egy csodálatos dolog, ugye? Jézus így nem változik. Ma nincs kedvem úgy szeretni. Téged amúgy is ma annyira rosszul viseltettél. Szeretlek, de ma nem kedvellek. Tehát Jézusnak így nem változik így a szíve felénk. Összeszedett, összetartó, és teljes szeretetben mindig ugyanolyan felénk. A harmadik, feje és haja fehér volt, mint a gyapjú. Ugye, vagy azt mondtam, fehér, mint a hó. Így is lehet fordítani. Ézsaiás 1:18 azt mondja nekünk, jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr, ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehéreké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehéreké lehettek, mint a gyapjú. Vagy mint a hó. Ugye, tehát a feje és a haja tiszta volt, mint a hó, vagy fehér volt, mint a gyapjú, vagy hó. Ugye, ez a tisztaságról tanúskodik. Ugye, a gondolatai tiszták voltak. A gondolatai a tisztaságról beszélnek. Ahogy ránk néz, ahogy rólunk gondolkodik, az tiszta. Ugye megbocsátással és irgalommal gondol ránk. Ugye? És ez is egy ilyen csodálatos dolog, hogy nem volt ott egy ilyen morcos, feketére kifestett szemek, és ilyen tűz tetoválva. Tehát a tekintete is úgy, ahogy ott kinézett, az arca, a feje fehér volt. Tisztaságról tanúskodott. Az ő gondolatai nincsenek így. Nem sötétek a gondolatai, hanem tiszták, irgalommal és megbocsátással van felénk. Negyedik. Szeme, mint a tűzlángja. Itt két verset is elolvasok. Zsidók 4:13 a szemről, vagy Jézus tekintetéről azt mondja, nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Ugye látjuk a zsidók levelében azt mondja, hogy a Jézus szemei teljesen, Jézus szemei előtt semmi nem rejtőzik el. Tisztán lát, mindent lát. 1 Korintus 3:13 azt mondja, mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz, és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Itt a tűzről azt olvassuk, hogy a tűz által a dolgok ki lesznek próbálva. Ki minek a cselekedete, tehát ki minek mit ér a cselekedete, azt majd a tűz megvizsgálja. Ugye is kapjuk azt a hasonlatot, hogy vannak olyan cselekedetek, amiket szénához vagy szénához szalmához lehet hasonlítani, azok majd, amikor átmennek ezen a vizsgán, azok elégnek, porrá változnak. De vannak olyan cselekedetek, amiket a Biblia ugye drága köveknek nevez, átmegy a tűzön, megmarad. Nem fog elég, nem fog megsemmisülni. Tehát összekötve ezt a két dolgot, tehát Jézusnak ezt a tökéletes tekintetét, ahogy átlát és ismer mindent, párosítva van ezzel a tűzzel, ami próbál mindent, ugye, tehát először is látjuk, hogy Jézus ismeri mindenkinek a szívét, és tudja pontosan, hogy minden cselekedet mögött milyen szívt rejtőzik. És ugye azt kapjuk a Bibliából, hogy az, ami jó szívvel, helyes szívvel van megcselekedve, amit jó szívvel teszünk, az meg fog maradni. Ugye Jézus Máté 5-ben beszél ezekről a dolgokról, hogy ugye beszél az adakozásról. Azt mondja, amikor adakoztok, akkor ne trombitáljatok az utcán, hogy papapapá, nézzetek ide, én adom a 10.000 forintost a dobozba, hú, mindenki látott. Ezt mondja, mert hogyha így teszitek, akkor megvan a dicsőségetek. És az a dicsőség az, hogy az emberek azt fogják mondani, wow, hú, te nagyon nagy lelkű vagy, hú, te nagyon szent ember vagy, mert olyan sokat a. És Isten azt mondja, na, ez a te fizetsége. Amit a mennyet illeti, vagy az örökké valóságot illeti, ott ezért nem kapsz semmit. De hogy azt mondja, hogyha rejtve tesszük, tehát hogyha úgy tesszük, hogy a bal kéz nem tudja, hogy mit tesz a jobb kéz, amivel egyszerűen azt akarja mondani, hogy milyen a szíved állapota, hogyha nem arról szól, hogy te az emberek előtt akarsz mutogatni, hanem Istennek, valóban Istennek akarod adni, akkor azt mondja, hogy az érték. Azt majd a mennyei atyád a mennyben meg fogja jutalmazni. Ugye, tehát ezeket a hasonlatokat kapjuk. Tehát a helyes szív az a szív, ami Istennek teszi. Rejtett szív, ami alázattal és csak Istennek, nem keresvén az emberi dicsőséget, vagy az emberi figyelmet. De azt látjuk, hogy az ő jelenlétében minden meg lesz próbálva. Mindaz, ami nem helyes szívvel volt elvégezve, az ő jelenlétében el fog tűnni, meg fog égni, eltűnik. És az, ami jó szívvel volt megcselekedve, az meg fog maradni. Most ez végül is egy jó dolog. Tehát ha belegondolunk, akkor ez egy pozitív dolog, hiszen örülök, hogy az én furcsa dolgaim, az én rossz szívvel elvégzett cselekedeteim nem maradnak meg, és nem lesznek majd ott a szégyenemre, hanem az ő jelenlétében egy pillanat alatt eltűnnek. Nem lesznek. Ja, oké. Ezzel nem foglalkozunk. Tehát Jézus minden azt mondaná, oké, ez volt, ezzel nem foglalkozunk. Nézzük meg azt, ami maradandó, ami jó, ami örökké való. És ez egy csodálatos dolog. Tehát nekem ez jó. Hát nekem ez tetszik. Remélem nektek is. A következő lába kemencében izzó aranyérc. Kemencében izzó aranyért. Kemencében izzó, ugye egy ember, aki ismeri az Ószövetséget, eszébe jut egy történet. Ugye a híres történet Dániel könyvéből. Három zsidó fiút kemencébe dobnak, mert nem akartak leborulni egy bárvány előtt, amit a Nabukodonozor király felállított. Bedobták ezt a három fiút, és figyelték. Egyszer csak nézi a király, és azt mondja, hogy nem három fiút dobtunk be a kemencébe? Hogy négyet látok? És az a negyedik Isten fiához hasonló. Ilyen szavakat használta a király. Ugye, ott egy gyönyörű képet kapunk arról, hogy Isten ugye nem feltétlenül megment minket a meleg helyzetektől, vagy a nehéz, kemény helyzetektől, hanem azt látjuk, hogy ott van velünk. Ott van velünk. És ezeknek a hívőknek, akiknek íródott, szintén egy nagy bátorítás lehetett, hiszen ők maguk most egy nagy üldöztetés alatt voltak. Sokuknak akár a családtagjaikat is megölték, és nagyon meg voltak próbálva, és ez egy bátorítás, hogy kemencében izzó aranyért, én ott vagyok veletek. Én mindig is ott voltam veletek. Én nekem a lábam átment már a tűzön, átment már ezeken a próbákon, mert én veletek benne voltam ezekben a próbákban, minden egyesben, és most is veletek vagyok ezekben a próbákban. Nem hagylak egyedül. Nem hagylak egyedül. És ezeknek a fiúknak, akik ott voltak ebben a kemencében, nekik is egy elképesztő megtapasztalás lehetett volna. Volt. Volt is. Hogy ugye, oké, ha meg kell halnunk, meghalunk, de nem fogunk leborulni ennek a bálványnak. Oké, bedobnak, és egyszer csak ott vannak az elképesztő izzó tűz közepette, és nem égnek el, és egyszer csak ott jelenik meg Isten fia. Én hiszem, hogy Jézus jelent meg ott nekik. És ott voltak közösségben, és egy elképesztő megtapasztás, aztán kisétáltak, és egy olyan bizonságtételük volt, hogy nehéz is, lehet, nehéz is volt elmesélni. Ugye, tudod, mi történt? Na persze, kemencében, jól van. De egy elképesztő megtapasztás nekik. És ez az üzenete, hiszem, hogy ennek a képnek, hogy Jézus üzeni, én ott vagyok veletek benne, ebben a nehézségben. Ugye, amikor Pál üldözte az egyházat, és Jézus találkozott vele, lelökte lóról, kérdezi Pál, ki vagy te? Én vagyok az, akit te üldözöl. Én nem téged üldözlek, én azokat a keresztényeket. Azzal, hogy őket üldözöd, engem üldözöl. Tehát Jézus teljesen magára veszi a hívőknek a szenvedését, az üldöztetését, azt mondja, hogy az olyan, mintha engem. Tehát az egy az egybe, engem üldözöl. Tehát Jézus ott van, és ott van benne a nehézségekben velünk együtt. És minket sem hagy el, ő az, aki ott van. Hang nagy vagy sok vizek zúgása. Ugye gondolj csak a Dunára, ott Esztergomon, éppen a Duna folyik át, és ugye Esztergomban már közel 500 méter széles a folyó. De ugye azt is tudjuk, hogy nem csak egy forrásból jött létre ez a 500 méter széles folyó, hanem ahogy ugye az a pici forrás ott valahol a Fekete Erdőben, Németországban elkezdődik, ugye, ahogy megy, más folyók is csatlakoznak. Megy, és akkor hatalmasabb. Megint egy néhány folyó csatlakozik, és megy, és megint még hatalmasabb. Ami Esztergomhoz ér, és akkor hatalmas folyó. Ugye, Esztergomban mi már sok vizek zúgását halljuk. Ugye, mert ott már sok folyó csatlakozik, sok más víz is csatlakozik. És ugye Isten hangja sok hasonlítja sok vizek zúgásához, ami azt jelenteti, hogy Isten hangja, mintha sok kicsiből állna össze. Sok kicsiből egy nagy. Ugye, lehet, hogy ti is tapasztaljátok, hogy valamit megéreztek, hogy valamit úgy Isten szól. Valami pici lágy hangon személyesen szól a szívetekhez. Hogy ez a tervem, vagy ezt szeretném az életedben. És akkor úgy elgondolkodunk rajta, de azt mondjuk, hogy oké, ez azért, hát jó lenne, de hát ki tudja, hogy Isten valóban ezt akarja. És akkor elkezdünk ezzel így kicsit bunyózni ezzel a gondolattal, hogy jaj, hogy igen, nem, hát meglátjuk, nem tudom, biztos jól hallottam, hát. És akkor megyünk tovább a napunkban, vagy a hetünkben, és akkor kapunk egy megerősítést. Egy barátunk, vagy egy keresztény testvérünk valamit mond nekünk ezzel a témával kapcsolatban. És úgy újra, hogy felcsillan, ez beleillik, ez úgy megerősít abban, amit hallottam Istenről. Jó, nem akarok itt erőltetni semmit, de érdekes. De megyek tovább a napomba, aztán megint valami történik, valami esemény, valami, valami körülmény is, abból megint kapok egy megerősítést, amíg egyszer csak oda jutok, hogy teljesen bizonyos vagyok abban, hogy mi Isten akarata az életemben. Tehát sok kicsiből, sok kicsi bizonságból, sok kicsi bátorításból összeáll végül Isten akarata, Isten hangja, és akkor már tisztán hallom, akkor már hangosan hallom, akármint sok vizek zúgását. Tehát így legyünk nyitottak, engedjük meg, hogy Isten így sok kicsiből állítsa össze azt a nagy képet, és hogy így vezessen minket. Hetedik, szájából kétélű kard. Zsidók 4.12 azt mondja, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Ugye kétélű kard nyilvánvalóan az Isten igéjét jelképezi. Tekintéllyel szólal meg, és mindent, amit mond, az bekövetkezik. János 12.48 azt mondja, aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Ugye Jézus szájából a kétélű kard, ami nyilvánvalóan az Isten igéjéről beszél, ami jön és ketté választ, és Jézus azt mondja, hogy az utolsó napon az én beszédem majd ítélni fogja azokat, akik elutasítják. 2 Tesszalonika 2.8 azt mondja, és akkor jelenik meg nyíltan a törvényi tipró, akit az Úr Jézus meg fog ölni szájának lehelletével. Ugye az utolsó időkben ugye Biblia beszél egy olyan személyről, akit ugye Antikrisztusnak nevezünk, aki majd felemeli magát, és Istennek titulálja magát mindenki előtt, és akkor Jézus jön, és szája lehelletével így elítéli, megítélési, elpusztítsa, meg fogja ölni. Csak annyi elég. Jézusnak ott néha elképzeljük, mint a filmekben, úgy elkezdenek ott verekedni valamilyen kardokat, lézerkardokkal. De Jézus számára nem egy ilyen harc lesz, hogy ott a gonosz, fú, készüljünk fel, a kardom éles, fú. Nem, Jézus csak menjen, így te, szája lehelletével kész, meg harc. Elképesztő lesz van. Jelenések 1.17 folytatásban. Folytatjuk tovább. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott. Ő rám tette jobbját, és így szólt, ne félj. Ugye János leesett, és földre zuhant, de ne felejtsük el, azt mondja, mint egy halott. Tehát nem halt meg, csak olyan, tehát mozdulatlan, egy sem bírt mozdulni, teljesen szétesett, szétcsúszott. Ugye egy jó kérdés, fú, biztos, hogy látni akarom? Hát, meghalok. Az ő jelenléte, fúha, biztos, hogy szeretném látni, vagy szeretnék vele találkozni? Miért is? Ugyanazért, mert amit János megtapasztalt. Azért akarom látni, hogy meghalljak. Hogy meghalljak a bűnnek, meghalljak a furcsaságaimnak, hogy meghalljak a korlátozott életemnek. Jézus ugye azt mondja, hogy aki elveszíti az életét, ő érte, az megtalálja azt. Ugye, ahogy látom Jézust az ő hatalmában, dicsőségében, tekintélyében, irgalmában, meg akarok halni magamnak. Le akarom tenni az életemet, és az ő akaratát, és őt akarom követni. Ugye, tehát ez egy félelmetes, de egyben egy csodálatos pillanat, hogy ott János úgy, ahogy van, csak kész, meghal. De aztán mi történik? Jézus megérinti, és feláll, és wow, Jézus, ez elképesztő. Tehát ami János volt, az ott, annak ott vége. Jézus, te csodálatos vagy. Követlek, téged akarlak, belőled akarok többet. És ez egy, és én hiszem, hogy ugyanilyen a mi mindennapi, vagy a keresztény megtapasztalásunk, hogy erről szól a Jézusnak a követése. Ahogy látom őt, megismerem őt, ahogy olvasok róla, akár az evangéliumokban, látom, hogy hogy bánik az emberekkel, látom, miket cselekszik, látom azt, hogy végül az életét adja értem, hogy mindezt megértem, azt mondom, hogy Uram, én, az én akaratom, az én tervem, az így képes, tehát engedem, hogy mindaz megszűnjön, mindaz meghalljon, mert ez, ami te vagy, amit te cselekszel, az elképesztő. Én abból akarok. Tehát, hogy lássátok meg ezt egy ilyen képletes dologban, hogy erről szól ez az egész. Tehát ezért akarom követni Jézus. Nem mert muszáj, nem mert nyakon vágnak, hanem azért akarom követni őt, mert ő követésre méltó. Mert megismertem őt. Mert tudom, hogy milyen, és nincs nála csodálatosabb. Nincs nála gyönyörűt. És én szabad akaratomból leteszem az életemet. Hogy az övéből kapjak is, és őt kövessem. Tehát ez a lényege ennek a pillanatnak is, hiszem. 18. vers. Én vagyok az első és az utolsó, és az élő. Halott voltam, de íme élek örökön örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Hát ettől az emberek megijednek. Hú, nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Húha! Rossz leszek, Jézus be fog zárni a pokolba, és soha nem enged majd ki. Jajaj! Lukács 4.18 és 19, hiszem, hogy megadja nekünk a helyes választ erre. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek is a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Jézus nem megkötözni akar, hanem felszabadítani akar. Jézus nem ott áll, hogy rossz leszel, becsuklak a börtönbe, aztán nem jössz ki onnan, hanem Jézus azt mondja, hogy azért jöttem, hogy felszabadítsalak, azért jöttem, hogy szabadulást hozzak neked. Fogságban vagy? Valamilyen bűn fogságban tart, én itt vagyok, nálam vannak a kulcsok, nálam van a megoldás. Én még a legnagyobb poklodból is ki tudlak szabadítani téged. Kínoz valami? Én hozok szabadulást. Az Úr kedves esztendejét hirdetem. Jézus, azt mondja, az Úr lelke rajta van. Jézus a Szentlélek által szabadulást tud hozni az életünkben. Olyan sok minden meg tud kötözni. Akár a gondolkodásunk, akár az érzelmi állapotunk, életünk, de Jézus jön, és a lelke által mindez fölött így uralkodni tud, és be tud minket tölteni. Kérjük a Szentlélek, kérjük ezt a munkát tőle. Uram, gyere a lelked által, és szabadíts meg engem, és szükséged van rád. Utolsó versünk, itt a 20. A 7 csillag titkát, amelyet jobb kezében láttál, és a 7 aranygyertyatartót, a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Tehát itt ebben a versben ugyan magyarázatot ad. Láttam gyertyatartókat, láttam csillagokat, mi az? És akkor itt kapunk egy választ, hogy na, hát a 7 csillag, a 7 gyülekezet angyala, a 7 gyertyatartó pedig a 7 gyülekezet. Tehát megint csak képletes dolgokat kapunk, de ugye a Biblia megadja nekünk a magyarázatot. Tehát azt mondjuk, hogy 7 csillagot tart Jézus a kezében, ez a hét gyülekezet angyala. Hét gyülekezet, hét angyala. Na most a szó angyal, görögül angelos, azt jelenti hírnök. És ezért nem feltétlenül angyalokat jelent, hanem jelentheti a gyülekezetnek, a gyülekezeteknek a vezetőit, pásztorait akár. Tehát a hírnököket, akik képviselik ezeket a gyülekezeteket. És ez így, nekem ez így eléggé tetszik, tehát, hogy Jézus a kezében tartja a gyülekezet vezetőit. És én a kezében tartom őket. És ez biztos, hogy a pásztoroknak egy nagy bátorítás lehetett, hiszen nekem is az. Ha belegondolok, ugye, hogy Jézus is engem, mint pásztort, ugye a kezében tart, ez egy jó hely. Tehát, hogy így, akkor nem ronthatom el túlságosan, hiszen a kezében vagyok. Tehát vigyázz rám. Ugye a hét gyertyatartó a hét gyülekezetet jelképezi. És ez is egy nagyon jó kép. Ugye amikor a gyertyatartókról beszélünk, újra csak az ószövetségi gyertyatartóra gondolhatunk, vagy az jut az eszünkbe. És az ószövetségi gyertyatartónak hét ága volt. Vagy azt is mondhatnám, volt egy középső, és abból mind a két oldalra három-három ág jött ki. És így ugye hét tartó volt, vagy hét gyertya jutott egy nagy gyertyatartóra. És Jézus azt mondja, hogy én közöttük vagyok. Tehát, hogyha csak elképzelem ezt a képet, hogy középső Jézus, és mi mindannyian belőle jövünk ki. Mindannyian belőle növekszünk ki. És mi is. Ő a fő fény, és mi belőle növekszünk ki, és mi is visszük az ő fényét. És így világosságot hozunk. És világosság ként létezünk. De ez a kép, ugye, hogy belőle jövünk ki, ez nagyon jó, hiszen János 15.4 is azt mondja, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Tehát itt ugyanazt kapjuk, csak egy kicsit más képletben. Ugye itt a szőlőről, szőlőtőről van szó, és gyümölcs termésről van szó. És, de a lényege ugyanez. Tehát a gyümölcsök, az élet, amiről olvasunk az igében, az csak akkor lesz bennünk, hogyha Jézusra leszünk csatlakozva. Hogyha ő benne megmaradunk. Ugye is ez mit jelent? Az, hogy keresem őt, akár imában. Megállok a nap nyüzsgésében. Akár bezárom magam az én kis szobámba. És töltök vele időt. És rácsatlakozok. Rácsatlakozok, és merítek belőle. Ugye jöttünk ide, örültem, hogy beértünk Győrbe, mert már Komárom óta jelzett, hogy tankolni kell, és hát már ebetű alatt volt jócskán. Már mondom, már itt már a benzinek a leheletén mehetünk, csak valószínűleg azon gurulunk. És akkor bejöttünk a benzinkútra, és tankoltunk. Feltankoltuk az autót, és ide jöhettünk. Tehát ezek a pillanatok, amikor néha, mintha meg kell állnunk, csak így megyünk az autópályán, őrültem, megyünk a mindennapjainkban, és oké, itt benzinkút. Jó, most ide, hogy megálljak, egy kicsit félreállok, és feltöltődöm. És csak így meríteni Jézusból, az ő jelenlétéből, az ő igéjéből, ahogy szól hozzánk a szelíd hangján, ott szolgál felénk, Mi kell adnunk ennek időt. Nem azért, mert Jézusnál túl hosszú a sor, és ott kell állni sorba, hogy odajussunk, hanem egyszerűen azért, mert mi annyira el vagyunk foglalva. Nagyon sok minden van az agyunkon, és sokat tudunk aggódni, sok mindenen jár az eszünk, és hogy egyszer csak ott találjuk magunkat, hogy a napunk, hetünk átment, és így meg se álltunk egy pillanatra, hogy vele megbeszéljünk dolgokat. És aztán ott érezzük magunkat, hogy le vagyunk terhelve, ki vagyunk bukva, reménytelenség kapdos minket, és így összezavarodottak vagyunk. Ezért van szükségünk, hogy megálljunk és feltöltődjünk, ott maradjunk rácsatlakozva Jézusra, merítsünk belőle, hogy az életünk jó gyümölcsöt teremessen. Ugye? És olyan jó látni azt is, hogy maga az a jó gyümölcs. És a Galata levelében beszélünk ugye a szeretet gyümölcseiről, és ugye ott a lélek gyümölcseiről, ami szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, önmegtartóztatás. Mindezek ugye azok a gyümölcsök, amikre vágyakozunk az életünkben, és amiket szeretnénk, hogy mások is lássanak az életünkben, akik körülöttünk vannak. De ahhoz ez a kulcs. Ahhoz ez a kulcs, hogy elvonulok és vele leszek. Tartom azt a személyes kapcsolatot. Olvasom az ő igéjét, és táplálkozok az ő igéjéből. Ez a kulcs, máshogy nem megy. Csak így, egy gyönyörű képet kapunk itt a jelenések könyvében, Jézusról, dicsőséges megjelenésében. János így rögtön így összeesett, meghalt. És így remélem, hogy bennünk is ma legalább valami meghalt a mi akaratunkból, a mi elképzelésünkből, ahogy láttuk Jézust, hogy megtekintettük, megpillantottuk az ő dicsőségét, hogy valami terv, ami belőlünk jön, valami elképzelés, ami a mi akaratunk szerint van, hogy remélem, hogy ma bennünk valami ilyesmi, vagy valami ebből meghalt, és hogy újra csak így felcsillant bennünk az, hogy Uram, érdemes téged követni. Uram, érdemes neked élni az életemet, hiszen benned megvan mindaz, amire én vágyakozok. Ez a gyönyör, ez a dicsőség, az a tisztaság, az a szentség, az az erő. Uram, benned ez minden megvan. Téged akarlak követni. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük, hogy megmutattad magadat Jánosnak itt ott a Patmos szigetén. Hogy adtál neki egy kis betekintést, és hogy János nagyon, nagyon bölcsen, okosan írta le nekünk ezeket a dolgokat. Ami jó látni téged, jó megérteni, hogy ki vagy, és mi a te szándékod, szíved felénk. Uram, így gyönyörű vagy, Uram, és mi is szeretnénk csak így követni téged. Követni a te akaratodat, Uram, és részesülni abból a dicsőségből, ami benned van. Uram, csak így kérlek, hogy mindannyiunk életébe így végezz el egy jó munkát, Uram. Hadd legyen meg a te akaratod mindannyiunk életébe. Uram, így jó téged követni, Uram. Jó téged követni. Köszönjük ezt. Jézus nevében. Amen. Amen.